Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Megkezdett Zsoltárunkat énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. A 138. Zsoltárunk második verse így kezdődik: Öregbül nagy dicsőséged.
Oh.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 38. úrnapjának kérdését és feleletét Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés a negyedik parancsolat magyarázata, a negyedik parancsolat pedig így hangzik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteld. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.
Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy az ige hirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot már e földi életben megkezdjem.
Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét, ahogy megszólít bennünket a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvének 103. fejezetét ajánlja olvasásra bibliaolvasó kalauzunk. A 103. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával, mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat. Isten adja nekünk szent lelke világosságát, hogy megértsük, szívünkbe fogadhassuk az ő igéjének üzenetét. Gyertek, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy minden időben hálaadással és imádattal boruljunk le a te szent színed előtt. S taníts bennünket még inkább arra, hogy az egész életünk, életünknek minden perce hadd fakadjon abból a hálából, amelyet irántad érzünk. Azért a szeretetért és azért a kegyelemért, amellyel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk most is eléd ebben az órában, hogy megállunk te előtted, megköszönve azt, hogy hordoztad a mi életünket, még inkább megköszönve, hogy ha már a te gyermekeiddé szültél újjá bennünket, s hálát adunk azért is, mert terved van velünk, jó terved. Köszönjük, hogy az életet készítetted el számunkra. Kérünk most azért, hogy engedd, hogy benned hadd gyönyörködjön a mi szívünk, s hadd találja meg egyen-egyenként mindnyájunk benned azt, amire leginkább szükségünk van. Hadd lássuk meg azt, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy milyen kegyelemmel és irgalommal vagy irántunk. Légy segítségül, mert vakok vagyunk, akik mindezt sokszor nem látjuk, és erről, ha láttuk is, oly könnyen elfeledkezünk. Tisztogasd a mi szemünket, látásunkat, hogy arra tudjunk figyelni, ami igazán szükséges és fontos. És onnan várjuk az erőt életre és halálra nézve, ahonnan ez az erő megérkezett. Kérünk téged, engedd, hogy igédet helyesen magyarázzuk, és hogy azt szívünkbe fogadva neked engedelmességgel válaszoljunk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének hallgatására készülve, folytatva imádságunkat, a 165. dicséretünk első versét énekeljük most. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a közében, minden csendre térve, bűnelőtte újad tégre. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott 103. Zsoltárból olvasom újra. A 103. Zsoltárnak az első 5 versét, ahol ezeket találjuk megírva. Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy Isten kijelentésében, a Szentírás szavaiban, könyveiben, fejezeteiben nem tehetünk különbséget, de ha ember módján szabad szólnom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Zsoltárok könyvének egyik legszebb fejezete a 103. Zsoltár. Ha az ember ad egy kis időt magának és leül, elolvassa ezt a szöveget figyelmesen, akkor szinte maga előtt látja Dávidot, akinek a szíve tele van hálával, újongással, és ennek nyilvánvalóan valami oka van, amikor ezt a Zsoltárt megírja. Amikor elolvastam ezt a Zsoltárt, akkor egy történet jutott eszembe, melyet Néhai Pálhegyi Ferenc keresztjén pszichológus jegyez, amikor is házas párokkal foglalkozva egy asszony testvér panaszkodott neki arról, hogy hát jól vannak ők a férjével a házasságukban, de van egy nagy szívfájdalma, ez pedig az, hogy a férje már nem mondogatja neki hosszú évek óta azt, hogy szeretlek. És akkor Feri bátyánk megkérdezte ezt a férjet, hogy te miért nem mondod a feleségednek, hogy szeretlek? Mire a férj kisé együgyű válasza az volt, hogy megmondtam neki egyszer, és azóta én ezt nem vontam vissza. Hát testvérek, valóban úgy van ez, hogy az ember sokszor kerül olyan érzelmi állapotba, akár a másikkal szembe, akár Istennel szemben, hogy valamit kijelent, és aztán hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy ezzel le is tudtuk a dolgunkat. De most ez a Zsoltár rögtön az első verseitől kezdve buzdít bennünket, méghozzá arra buzdít, hogy áldjuk az Urat. A Zsoltáros mintegy magát serkenti erre, hogy áldja és magasztalja Istent az ő irgalmáért. Amikor a konfirmandusok kiállnak ide a gyülekezet elé, és nyilvános vizsgatételük megtörténik, hát hosszú évek óta ez az első kérdés, mi az ember életének legfőbb célja? Tudom, hogy akkor még mindenki izgul, még a szülők is figyelik, na ki lesz az első, aki fölteszi a kezét, és kevésbé jegyezzük meg, hogy mi a válasz erre a kérdésre. Pedig egy nagyon fontos válaszunk van erre a kérdésre nekünk, hívő keresztjéneknek, mert erre a kérdésre mi az ember életének legfőbb célja, azt válaszolják konfirmandusaink, és azt válaszoljuk velük együtt mi is. Az életem legfőbb célja Isten örökké tartó magasztalása és a benne való gyönyörködés. Isten örökké tartó magasztalása és a benne való gyönyörködés. Kedves testvéreim, akik hitben járunk, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy tart-e még a szívetekben, a lelketekben az Úrban való gyönyörködés és az ő magasztalása. Vagy úgy vagyunk, mint az az egyszeri férj, hogy egyszer már megmondtuk Istennek azt, hogy szeretjük, egyszer már megköszöntük neki, hogy ő is szeret bennünket, és hát azóta nem változott a helyzet. A Zsoltáros arra int, arra buzdít minden olvasót, hogy ő vele együtt áldjuk az Urat. És emlékeztet bennünket is arra, ami életünknek szerves része kell, hogy legyen. Isten magasztalása és a benne való gyönyörködés. Persze bárki mondhatja, hogy hát ezt parancsszóra nem lehet megtenni, és ez igaz is. Mondhatom én valakinek, hogy tetszem már neked az a lány, vagy az a fiú. Ha egyszer nem érez rá okot, ha egyszer az nem szimpatikus neki, akkor nyilván nem fogja dicsérni, nem fog neki udvarolni, nem fog legyeskedni körülötte. Mondhatom én bárkinek, hogy dicsérd az Urat, örvendezzél már az ő színe előtt, egyszer valaki még nem ismeri Istent, nem tudja, hogy kicsoda Isten, akkor nem fogja ezt megtenni. Vagy ha megteszi, az csak egy csodálatos színjáték lehet csupán. Ennek a Zsoltárnak az üzenetét csak azok értik és érthetik, akik már Dávid királlyal együtt megtapasztalták azt, hogy szükségük van Isten irgalmára, Isten magasztalására, a benne való gyönyörködésre csak azok képesek, testvérek, akik engedve Isten kijelentésének, a Szentírás üzenetének belátták magukra nézve azt, hogy bűnös ember vagyok, aki Isten szín elé nem állhatok oda. Ezek az emberek, akik idáig eljutottak, hogy nem akarom továbbá bizonyítani Istennek, hogy én jó vagyok, hanem elhiszem neki azt, amit ő lát, amikor rám néz, hogy én egy bűnös, nyomorult ember vagyok, aki nem állhatok meg a színe előtt. Nos, az ilyen emberek értik csak meg igazán azt, hogy nekik irgalomra és kegyelemre van szükségük. És ez az irgalom Istennél van, amit ő jóságosan osztogat is, de csak azoknak, akik nem a saját igazságukkal, nem a saját jóságukkal, hanem a bűnösségük, alkalmatlanságuk teljes tudatával járulnak oda a színe elé. Amikor az ilyen emberek Istenhez járulnak, és átélik és megértik Istennek az irgalmát és kegyelmét, ahogyan ez Dáviddal is megtörtént, akkor az ilyen embereknek a szívéből kicsordul az, ami Dávidból is kicsordult. Az, hogy áldja és magasztalja Istent, és arra buzdít másokat is, hogy tegyék ezt ővele együtt. Arra tanít bennünket ez a Zsoltár, akik Isten félő emberek vagyunk, hogy áldjuk Istent minden konkrét könyörületéért, irgalmáért, amit tőle konkrétan már megkaptunk. És áldjuk Istent azokért az általános jó cselekedeteiért is, amelyeket az ő választottjainak minden időben osztogat. Testvérek, azt gondolom, hogy amikor újonnan szült bennünket Isten és hitre jutottunk, akkor ez az öröm, hogy Isten nekünk bűnösöknek megbocsájtott, hogy az Úr szeret engem Jézus Krisztusért, és eltekint az én bűneimtől, kiült az arcunkra. De újra hadd tegyem föl a kérdést, hogy hol tart az életünkben Isten magasztalása és a benne való gyönyörködés. Sajnos megbékülünk azzal, hogy ez így van rendjén, hogy akik frissen megtérnek, azok újonganak, kicsit a föld felett járnak, le se lehet őket lőni, mondják fűnek, fának, hogy milyen jót tett velük az Isten. Aztán megbékülünk azzal, hogy azt mondjuk, hát mi már kijózanodtunk, mi már ilyen hűvösebb vérmérsékletű keresztjének vagyunk, mi már nem mondjuk fűnek, fának, sokszor annak se, akit Isten odahoz már elénk, már belebotlunk, mert nem bírjuk kikerülni, mert azért van ott, hogy végre meghallja valakitől az evangéliumot. Mi nagyon racionálisakká válunk, és anélkül, hogy észrevennénk, szépen csendesen már nem magasztaljuk Istent, már nem gyönyörködünk benne, valahova máshova terelődik a mi figyelmünk. Amikor ezt a Zsoltárt elolvassuk, Dávid ki akar bennünket ebből a rossz lelki állapotból vezetni. Mert a hitnek nem az a nagykorúsága, testvérek, hogy megszűnünk Isten dicsérni. A hitnek az a nagykorúsága, amikor látjuk Isten mindennél nagyobbnak, és ő mellette hagyjuk eltörpülni az összes olyan ügyet, ami ideig való, és ami nem az örökké valóságról szól a mi életünkben és a környezetünkben. Az első két versben tehát a Zsoltáros azt mondja, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Tudjátok, az igaz hitnek és az igaz hívő embernek az ismérve az, hogy Istent áldja mindenért. Egy olyan világban éljük meg a mindennapjainkat, amelyik az embert áldja mindenért. Az embert áldja mindenért. Erről szól körülöttünk minden. Erről szólnak az újságcikkek, a reklámok, hogy milyen hatalmas lett az ember. Micsoda tudásra tett szert az ember. Micsoda képességei vannak az embernek. A keresztény ember, még ha ilyen közegben él is, soha nem felejtkezik el arról, hogy Istent kell áldania és magasztalnia, mert az ember nem magától ilyen. Félreértés ne essék, az ember Isten csodálatos teremtménye. Szabad nekünk abban gyönyörködni, hogy embertársaink hova jutnak el, hogy mit tudunk alkotni. Csak akkor van nagy baj, testvérek, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy az ember erre magától képes. Akkor van nagy baj, hogyha mi nem látjuk meg azt, hogy az ember Isten teremtménye. És hogy mindazok a képességek, amelyekkel élünk, amelyekkel fejlődik a világ körülöttünk, azok az Isten ajándékai. És ha az Isten nem engedné ezt nekünk, akkor mi nem tudnánk ebből semmivel sem élni. És nagy baj, hogyha nem vonjuk le az ember imádaton túl azt, hogyha az ember ilyen, ha az ember ennyire képes, akkor vajon milyen lehet az Isten? Mert mi emberek általában csak futunk a dolgok után. Mi azt fedezzük föl, amit Isten megteremtett. De testvérek, ezt létre kellett hozni. Hát nem vak az az ember, aki mindezek fölött nem látja meg az Istent, aki sokkal intelligensebb, százszorta okosabb, előrelátóbb, mint mi, és nem vaké az a keresztény, aki Isten nem kezdi el dicsőíteni, magasztalni és áldani. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egyszer megmondtuk neked, Uram, és már nem akarjuk újra mondani. Dávid arra buzdítja olvasóit, hogy magasztaljuk csak őt egész bensőnkből, teljes valónkból. Nem szavakat kér Dávid, ennél többet. Azt, hogy a mi egész életünkkel, valónkkal áldjuk és magasztaljuk Istent. A beszédünkkel, a cselekedeteinkkel, az egész gondolkozásunkkal. Hiszen ez Isten igazi áldása, amikor az ember abba a koordináta rendszerben látja a dolgokat, amelyeknek van egy függőleges tengelye, amely Istenre mutat. És aztán van egy vízszintes tengelye is, ami a mi síkunk, az emberi sík. A világ körülöttünk erről a függőleges tengelyről nem akar tudomást venni. A keresztény életének minden eseményét ebben a koordináta rendszerben látja, és ezért áldjuk és magasztaljuk Istent szüntelenül. Azt mondja a Zsoltáros, hogy áldjuk az Urat úgy, hogy nem feledkezünk meg, mennyi jót tett velünk. És mivel ez a mennyi, ami magyar nyelvünkben elsősorban egy ilyen számszerűségre mutat, És már hajlamosak is vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy a múlt héten Isten semmi jót tett, nem cselekedett velünk semmi jót, mert nem történt velem semmi jó. Ezért hadd szabadjon úgy buzdítanom a testvéreket, hogy olvassuk így, és az kifejezőbb is lesz, hogy ne feledd el, milyen jót tett veled az Úr. Hogy milyen jó dolgokat tett veled az Úr. Amikor a zsoltáros erre hív, akkor ő maga segít is nekünk, hiszen a harmadik verstől az ötödik versig terjedő szakaszban föl is sorolja, hogy mik azok a jó dolgok, amelyeket Isten az őt félőknek elkészített, és amit ez az Isten félő Dávid is újra fölfedezett. Azt mondja legelőször is, hogy az Úr megbocsátja a bűnöket, és meggyógyítja betegségeinket. Érzem a gondolkozásunkban azt, hogy ami mindjárt másodikkal szeretnénk foglalkozni. Hú, ez nagyon jó üzenet, meggyógyítja az Úr a mi betegségeinket. De hát nem régen temettünk el egy kedves hívő asszony testvérünket, aki itt élt közöttünk 57 évig. Láttuk az ő betegségét. Láttuk az ő szenvedését. Most akkor mi van? Nem volt eléggé Isten félő? Pont arról tettünk bizonyságot a temetésén, hogy hisszük azt, hogy az Úrban volt az ő élete gyökerezve, és ott volt elrejtve. Fontos testvérek, hogy a felületes olvasás helyett, ahelyett az olvasás helyett, amiben belevisszük magunkat, hogy ezt szeretnénk mi persze, olvassuk az igét úgy, értsük meg úgy, ahogy azt Isten adja nekünk. És ez fontos dolog, hogy ezt a két dolgot együtt lássuk. A bűnbocsánatot és a betegségből való gyógyulásnak a gondolatát, testvérek. A bűn az a szívnek a betegsége, a szívnek a nyomorúsága, amit nem tudunk magunkról levetkőzni. Talán vannak most is közöttünk olyanok, akik olyan betegségbe szenvednek, amit ők nem tudnak megszabadulni. Nincs rá gyógyszer. Nem lehet szikével, műtéttel, egyéb dolgokkal kezelni. Nincs tudomásuk kell venni, hogy van. Hát a bűn is egy ilyen levakarhatatlan baja a mi szívünknek. Itt nem bírunk megszabadulni. Egyetlen egy gyógyszer van rá, ez az Isten gyógyító keze. Amire azt mondja a Szentírás, hogy a bűnbocsánat. A bűnbocsánat. És ez a két dolog, a bűnbocsánat és a betegség itt együtt szerepel. Miről van itt szó, testvérek? Arról, hogy a beteg szívnek, a bűnös szívnek sokféle tünete van. Úgy van ez, hogy sokszor a betegség bennünk van, nem látjuk, csak valami fajta tünetei jelentkeznek. Idegesek vagyunk. Ki látja kívülről a magas vérnyomást? Senki. Nincs ráírva egyikünk arcára se, nincs szintjelző a fejünkbe, de a tüneteivel szembesülünk. Fáj a fejünk, zúg a fülünk, idegesek vagyunk. Azt mondja a Zsoltár Istenről, hogy ő meggyógyítja a szívünk betegségét, elveszi a mi bűneinket, és gyógyítgatja azokat a tüneteket is, amelyek ezzel a betegséggel együtt járnak. A bűnös szívnek is vannak tünetei, indulatosak vagyunk, gonoszak vagyunk, alattomosak vagyunk. Átrázzuk a barátainkat, gyermekeinket, feleségünket, férjünket. A bűnnek a tünetei. Amikor a zsoltáros azt mondja, hogy az Úr megbocsátja a bűnöket, akkor azt mondja, hogy elveszi a gócpontot, és gyógyítgatja a mi lelkünknek a betegségeit. Amikor újonnan szül bennünket Isten testvérek, akkor ő egy új természetet is ajándékoz nekünk. És ő kigyógyítgat bennünket a mi régi természetünkből. Nagy baj, ha egy hívő ember azt mondja, hogy az én szívem Istené, de hát az én természetem az csak olyan rossz maradt, mint amilyen akkor volt, amikor még Isten nem ismertem. Ugye érzitek, hogy Dávid miről beszél. Azt mondja, hogy Isten megbocsátja a bűnt, kivágja azt a gócot, ami a szívünknek a problémáját jelenti, és meggyógyítja a mi betegségeinket. Segít, hogy mi egy új életben, egy újonnan szült szívvel, új természet szerint tudjunk járni. Nagy öröm ez nekünk, testvérek, mert mi gyakran szembesülünk azzal, hogy én hiszek ugyan Jézus Krisztusban, de nem sikerül mássá lennem. Hát én még mindig csak ugyanolyan ember vagyok, amilyen eddig voltam. És ilyenkor az ember megpróbál magán segíteni. Jönnek az elhatározások. Új évkor, úrvacsorákkor, na most már más leszek. Testvérek, Dávid arra irányítja a mi figyelmünket, hogy az Úr tud bennünket gyógyítani. És hogy ne gondoljuk úgy, hogy ez úgy van, hogy az Úr meggyógyította a szívünket, aztán már többet nem foglalkozik velünk. Hanem úgy van ez, hogy a mi életünk mindennapi harcaiban, ahol harcolunk a régi természetünk maradványaival, ott az Úr az, aki képes bennünket gyógyítani. Benne kell, hogy legyünk mi is. Amikor meglátjuk, hogy ezt már megint úgy tettem, ahogy nem kellett volna, akkor testvérek, forduljunk oda az Úrhoz. És egészen egyszerűen csak kérjük azt, hogy segíts nekem, Uram. Segíts, hogy le tudjam ezt vetkőzni. És higgyétek el, hogy gyógyul a szív. Tudjátok, mitől nem gyógyul a szív? Amikor az ember szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Fogadjatok el. Fogadjatok el, hogy én ugyan az Úr Jézus gyermeke vagyok, de szeretek mindenkibe belerúgni. Nem, testvérek, az a régi természetnek a jellemvonása, amivel Isten nem békül ki. És Dávid azt mondja, hogy áldjátok az Urat azért, mert ő takarítgat a szívetekben. Megbocsájtotta a ti bűneiteket, és más emberekké akar formálni titeket. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy ez egy pillanatról másik pillanatra beálló dolog. Végig kíséri az egész életünket. De az Úr azt mondja, hogy nem mond le rólunk. Gyógyítgatja a mi életünket. És adja is az Úr, hogy amikor szembesülünk a mi lelkünknek sokféle betegségével, régi természetünk újra felszínre való törésével, tudjunk mindannyian odafordulni Istenhez. És tudjuk kérni az ő segítségét, hogy gyógyíts meg a szívemet. Mert látom, hogy ez így nem jó. És mentsen is ki bennünket Isten minden hamis békességünkből, amelyben úgy fogadtuk el magunkat, hogy ezen változtatni nem lehet. Hát én nem is tudok rajta változtatni, de Isten gyógyítgatja a mi betegségeinket. Azt mondja, megváltja életedet a sírtól. Azaz azt mondja Dávid, áld az Urat, mert ő megváltott téged, kiváltott téged a pokolból. És ezzel Dávid azt üzeni nekünk, és Dávidon keresztül maga Isten, hogy az életünk igazi kérdése nem ez a pár évtized, amit itt eltöltünk a földön, hanem az örökké valóság. Jaj, milyen nagyot tévedünk, testvérek, amikor azt gondoljuk, hogy az életünknek ez a látható része mindennél fontosabb. És csak olyan elhanyagoltan foglalkozunk azzal, ami a mi életünknek az örökké való része lesz. Dávid azt mondja, áld az Urat, mert ő a nagy problémát oldotta meg. Megváltott téged a sírtól, azaz a pokoltól. Nem azt jelenti, hogy a hívő ember nem fog meghalni. Nem azt jelenti, hogy nem fogják eltemetni. Ennél sokkal többet jelent. A hívő ember meg van váltva. Ki van váltva attól a sorstól, ami következne rá, az örök haláltól. De nem csak ezt teszi Isten, hanem azt mondja a Zsoltáros, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Sokszor vagyunk mi hívő emberek irigyek egymásra. És azt gondoljuk, hogy a másiknak több jutott, mint nekem. A másiknak több az áldás az életében, mint az enyémbe. Dávid azt mondja, hogy az Isten félőket, az ő uruk, szeretettel és irgalommal koronázza meg. Testvérek, ez valami olyasmit jelent, hogy ez nem csepegtetés. Ez nem olyan, hogy Isten néha oda becsöppent pár kis áldást, hogy mi nyugton maradjunk, hanem amikor azt mondja, hogy megkoronázza az övéit szeretetével és irgalomával, akkor azt jelenti ez, hogy az övéinek mindent odaad. Mindent odaad az ő irgalmából és szeretetéből. Talán a 25. Zsoltár 10. versét ismerjük mindannyian, de nagyon szép összhangban van ezzel a gondolattal, ahol így szól a Zsoltáros, az Úrnak minden útja, kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Testvérek, a megkoronázás és az Úrnak minden útja az ugyanazt jelenti. Az Isten félő ember, higgye el, hogy még ha a halál árnyékának völgyében jár is, az az Úr minden útja közül a kegyelem és hűség útja. Ezért mondja ott a 23. Zsoltárban, hogy nem félek, mert te velem vagy. Jaj, emberileg, hogy ne lenne okunk félni? De mit mond a Zsoltáros? Azért nem félek, mert mentálisan jól föl vagyok készítve. Azért nem félek, mert jól elmagyarázták nekem az orvosok, hogy majd mi fog történni. Nem. Azt mondja a Zsoltáros, azért nem félek, mert te velem vagy. És még ha ezen az úton járatsz is, minden utat kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségedet és bizonyságaidat megtartják. Testvér, megkoronázott ember vagy. Nem szabad sírnod, ha az Isten másoknak többet ad. Mert még ha úgy tűnik, többet is kaptak, ha az Isten nincs velük, akkor mit ér ez ő nekik? Ha pedig veled ott az Úr, ha te szíved tele van az ő kegyelmével, ha te szívedet ő gyógyítgatja, akkor valljad csak együtt a Zsoltárossal, hogy megkoronázott ember vagyok, az Isten tökéletes szeretetét és irgalmát élvezem, és ennél többet nem adhat nekem senki és semmi, még akkor sem, ha a siralmak völgyén kell keresztül mennem. Így folytatja, betölti javaival életedet. Nem csak meggyógyít, nem csak elveszi betegségeinket, betölti a mi életünket. Úgy is lehet fordítani ezt a betölti javaival életedet, hogy betölti javaival a te szádat. Az ő jóságával. Testvérek, ha úgy tudunk tekinteni a mi életünkre, hogy minden esemény mögött ott van Isten, akkor szükséges, hogy eljussunk ide, hogy azt mondjuk erre, hogy Isten betöltötte a mi életünket. Nagy dolog ám az, hogyha valaki erre az életlátásra el tud jutni. Csak néhány emberről olvassuk a Szentírásban azt, hogy beteltve az élettel haltak meg. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindenük megvolt, soha nem szenvedtek? Hát megnézzük Ábrahám életét, nem mondjuk azt, hogy soha nem szenvedett. Nem mondjuk azt se, hogy mindene megvolt. Valami azonban volt, testvérek, egy igaz életszemlélete és életlátása, hogy abban, ami vele történt, mindenhol látta Isten jóságát. Ezért állítja őt az Új Szövetség a hit példaképeként elénk. És fontos dolog is, hogy az övéi, akik ma az úréi vagyunk, megtanuljuk ezt, testvérek, hogy ő az, aki javaival tölti be az életünket, azokkal a jókkal, amelyek tőle jönnek, és amelyek jók a mi életünknek is. Nem kényelmes dolog a nyomorúságok, a halál árnyék a völgyén járni, de Isten azért visz át ott néha bennünket, mert az jó nekünk. Jó nekünk. Jó nekünk, hogyha megérzezzük és megerősödünk az ő erejében. És ebben a legtöbbször csak úgy tudunk megerősödni, amikor mi erőnknek a végességét látjuk. Ne gondold azt, hogy nem jó az, ha bajba vagy. Az ott lesz jóvá, és ott válik jóvá, amikor fölfedezzük mögötte Isten hatalmas erejét. Amikor végre a kaparás helyett, az erőködés helyett azt tudjuk mondani, hogy légy segítségül nekem, Uram. És ez a legjobb dolog, ami történhet az emberrel, hogy odafordul Istenhez, és végre ráhagyja magát Istenre. Végül azt mondja itt a Zsoltár 5. versében, hogy megújul ifjúságod, mint a sasé. Nem könnyű megfejteni ezt a képet, sokan sokféleképpen próbálkoztak vele. A sas mindenféleképpen a madaraknak a királya, úgy tartják nyilván, és úgy tűnik talán az a legreálisabb magyarázat erre, ha elfogadjuk azt, hogy mint minden madár, a sas is váltja időnként a tollazatát, és ez a friss tollazat még az öreg sasoknak is egy új külsőt kölcsönöz. Olyanná válnak, mintha ifjak lennének, még öreg korukban is megújulnak. Hát ez az, ami velünk úgy külsőre nem szokott megtörténni, mert hát mi persze megráncosodunk, elfogy az erőnk, meghajlik a gerincünk, szeretnénk, persze az ember kísérletezik ezen, hogy hogy lehet a ráncokat eltüntetni, hogy lehetne megújulni, hogy még egyszer úgy nézzek ki, mint 25 évesen, de nekünk ez nem megy olyan jól. Ezért nem is állítja a Biblia ezt képül elénk, hanem utal a sasokra. Testvérek, mivel itt lelki dolgokról van végig szó, fontos, hogy ezt is jól értsük, hogy azt mondja itt a Dávid nekünk, hogy Isten előtt az életkor nem akadály. Hát lélekben frissen tart ő bennünket, még öreg korunkban is. Lehet, hogy külsőleg megkopunk, de lelkének frissességét, az Istenfélő ember lelkének frissességét Isten gondozza és ápolja és megújít, és ne békélj meg azzal, hogy én már csak öreg hívő vagyok. Ez a fiatalok dolga. Jaj, sokszor hallom néha tőletek is. Ma jönnek a fiatalok. Mit mond itt Dávid? Az, hogy megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Lehet, hogy testileg életkorra nézve idős vagy, de hidd el, hogy az Úr megújít téged lélekben. A bizonyságtételre, a szolgálatra. Olyan jó lenne ezt komolyan venni. Elhinni, megragadni, és ahogyan Dávid ezt megélte, megtapasztalta, engedni az ő buzdításának, áldani ezért az Urat. Mi életünk legfőbb célja? Isten örökké tartó magasztalása és a benne való gyönyörködés. Testvér, elmélkedj, gondolkozz Isten kegyelmén, amelyet Jézus Krisztusban hozzád megmutatott. Tanuljál meg helyesen imádkozni, áldani, magasztalni, dicsőíteni őt, jóért és rosszért egyaránt, és beszéljél a te életed Uráról, a Isten félő ember vagy mindig hálaadással, hogy lássák és hallják a te szádból azt, hogy a te Istened egy igaz és szent Isten, aki érdemli, sőt egyedül csak ő érdemli, hogy magasztaljuk és benne gyönyörködjünk. Adja nekünk, ami Urunk, ezt az életszemléletet, és adja nekünk ezt a bizonyságtételt mindannyiunknak. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, mielőtt elcsendesednénk és imádkoznánk, a 200. dicséretünk első 3 versét énekeljük. A 200. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel! Oh, helyünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged azért, mennyei édesatyák, mert kijelentett, hogy az Isten félőkkel mindig jót cselekszel. Köszönjük te neked, hogy életünk nehézségeiben is hálaadással dicsőíthetünk téged, és hirdethetjük irgalmadat, hiszen még az is, ami javunkat szolgálja, s a te jóságodból származik felénk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan lusták vagyunk arra, hogy hálát adjunk neked, hogy dicsőítsünk, magasztaljunk téged, hogy gyönyörködjünk te benned. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most erre bennünket, különösképpen is elénk helyezve azt a könyörületet és irgalmat, amelyet gyakoroltál felénk Jézus Krisztusban. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, és köszönjük te neked az újjászülés csodáját, amelyet elvégzel a te gyermekeiden. Köszönjük te neked azt, hogy új természetet ajándékozol a tieidnek, hogy téged szeressenek, és hogy úgy és aképpen éljenek ebben a világban, ahogy arra te tanítottál és tanítasz bennünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor erről elfeledkezünk, és megbékélünk a bűnnel, megbékélünk óemberi természetünkkel. Köszönjük, hogy szeretnél ebből most kivezetni bennünket, és ez is a te szeretetednek, hozzánk való jóságodnak a jele. Köszönjük te neked az örök élet drága ajándékát, amelyet a téged félőknek megígértél, és amelynek bizonyosságával bennünket megajándékoztál. Segíts, hogy ezért ne rettenjünk a haláltól, hanem hadd tudjunk a te ígéretedre hagyatkozni és támaszkodni. Köszönjük te neked, hogy kész vagy bennünket megújítani. Hitünkben, lelkünkben, rólad való bizonyságtételünkben. Köszönjük, hogy neked nem akadály az, hogy mi talán fizikailag már megfáradtak és idősek vagyunk. Kérünk, cselekedd ezt velünk, de legfőképpen azt, hogy végre meglássunk téged, annak a kegyelmes, könyörülő Úrnak, aki te valójában vagy. És tudjunk ezért téged egész életünkkel magasztalni és dicsőíteni. Kérünk most téged gyászoló testvéreinkért, hogy állj melléjük, vedd körül őket. Köszönjük neked azokat a szeretteinket, akik hittek te benned, és akiktől így búcsúzhattunk el. Köszönjük a bizonyságot, amit adsz a mi szívünkben őfelőlük, és köszönjük te neked azt a bizonyságot, amelyet afelől adsz a mi szívünkbe, hogy te továbbra is gondviselőnk maradsz. Így áldjál meg bennünket, és engedd, hogy a mi életünk ebben a mostani szomorúságban is téged dicsőítő élet maradhasson. Kérünk téged betegeinkért, nehéz sorsú testvéreinkért, de kérünk téged ezért az egész önmagából kifordult világért. Segíts meg bennünket, hogy úgy élhessünk itt, mint akik hordozzák a te világosságodat, és akik által a te szeretetet és kegyelmet hirdettetik szerte ebben az országban, ebben a városban. Úrunk, áldj és szentelj meg így bennünket egyen-egyenként, és mint gyülekezetet is. Amen.